Kedves hallgatóm! Az 51. Zsoltár 9. versével folytatjuk írásmagyarázatunkat. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Most nagyon gondosan figyelj a magyarázatra. Itt kétségtelenül Isten igéjének egyik legnagyszerű fejezete áll előttünk. Vannak, akik szerint Isten azért bocsátott meg Dávidnak, mert megvallotta bűnét. Ha ezt mondod, akkor csak egy részét mondod el a történetnek. Lapozz vissza a történelmi följegyzéshez. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Sámuel második könyve, 12. rész, 13. vers. Isten teszi meg az első lépést, elküldi Nátánt. Azt hiszem, hogy Dávid még mindig csendben maradt volna, ha Nátán nem ment volna be hozzá. Lehet, hogy esetleg már nem sokáig tudta volna titkolni vétkét, nem tudom. De Dávid nem teszi meg az első lépést, hanem Isten vállalja ezt. Miként tudott Isten megbocsátani neki? Mert kinyilatkoztatta magát. Most kövessük ezt figyelmesen. Isten bemutatkozott Izrael népének. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezer ízig. Megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat, és a fiak fiait harmad és negyed ízig. Mózes második könyve, 34. rész, 6. és 7. vers. Valaki megkérdezi, nem megy ennél semmivel sem tovább? Bizonyára megy. Ez így halad tovább, de az ember csak eddig képes látni, a harmadik és negyedik nemzedékig. Az ember csak eddig tudja nyomon követni a bűn hatásait. Meg akarom azonban jegyezni a helyen, hogy itt van két összeütköző és ellentmondásos tény. Isten azt mondja, hogy megbocsátja a bűnt, és ugyanakkor irgalmat gyakorol. Aztán meg ezt hirdeti. Ez egyáltalán nem törli le a bűntudatot. Itt ellentmondás van. Figyeljük Dávidot ismét. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Az izsóp egy kis növény, ami a sziklák között a nedves helyeken növekszik. Érdekes az a nyilatkozat, amit egy tudományos labban olvashattunk arról, hogy a penicillint az izsópon találták. Azonban az izsóp olyat tud végezni, amit a penicillin nem képes orvosolni, a bűnt. Az Ószövetségben az izsópot hármas célra használták. Először, amikor Isten Izrael gyermekeit kivezette Egyiptomból, ezt mondta. A páska alkalmával vegyél egy bárányt, öld meg, és hinyd vérét az ajtófélfára izsóppal. Alkalmazd a vért minden ház bejáratánál, és aztán menj be az ajtón. Másodszor, amikor Isten leírta a leprás megtisztulásával kapcsolatos eljárást, akkor megmondta, hogy vegyenek két madarat. Az egyiket öljék meg, és az élő madarat izsóppal együtt mártsák be a megölt madár vérébe, és aztán engedjék elrepülni. Ez bemutatja Krisztus halálát és feltámadását. De ezt izsóppal kellett alkalmazni. Harmadszor, amikor Izrael népe a pusztai menetelésben vett részt, és valaki vétkezett, nem állhattak meg, és nem állíthatták fel a szent sátort, hogy áldozatot mutassanak be. Ezért előírást kellett követniük a bűntől való megtisztulás érdekében, egy vörös tehén megölésével, elégetésével, izsóp hozzáadásával, aztán a hamut össze kellett gyűjteni, és magukkal kellett vinniük a pusztai meneteléskor. Amikor valaki vétkezett, akkor a hamut vízbe hintették, és izsópot használva hintették. Az áldozat alkalmazásával nyertek bűnbocsánatot. Oda kell mennünk a kereszthez, hogy megértsük ennek hátterét. A kereszten Isten fia ezt mondta: én Istenem, miért hagytál el engem? Miért mondta ezt? Megmondom neked, hogy miért. Mert Isten nem tudja semmiképpen sem letisztítani a bűnt. Nem teheti, soha sem tette. Amikor az Úr Jézus Krisztus a kereszten bűnné lett értünk, ő, aki bűnt nem ismert, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, amikor hordozta vétkeinket, Isten akkor úgy kezelte őt, ahogy a bűnt kell kezelnie. Isten megkímélte Ábrahám fiát, de Isten nem kímélte meg saját fiát, amikor bűnöm és bűnöd magára vette. Meg kellett halnia, mert Isten nem bocsáthatja meg a bűnt. Legyünk ezen a téren nagyon is világosak. Ő nem úgy intézkedik, mint a legfelső bíróság. Isten nem kendőzi el a bűnt. Isten gyűlöli a bűnt. Megbünteti a bűnt. Egyáltalán nem távolítja el a vétket. Fiának meg kellett halnia. A kereszten Jézus ezt is mondta: Atyám, bocsáss meg nekik. Hogyan tud megbocsátani nekik? Hogyan terjesztheti ki irgalmát ezer meg ezer emberre? Miként bocsáthatja meg a gonoszságot? Miként bocsáthatott meg Dávidnak? Miként bocsáthat meg neked és nekem? Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából. Efézusi levél, 1. rész, 7. vers. Valahányszor szó van a bűnbocsánatról az új szövetségben, Krisztus vére mindig jelen van. Isten sohasem bocsátja meg a bűnt Krisztus halálán kívül. Isten nem bocsátja meg a bűnt, mert olyan nagy szíve van. Ő megbocsát, mert fia megfizette a büntetést. Most kitárt karral mondhatja neked: kiterjesztem rád irgalmasságomat, mert fiam meghalt érted. Dávid tudta, hogy mi van Isten szívében. Ezért mondja: tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Ez Krisztus halálának az alkalmazása az életre. Figyeljük meg, hogy Dávid miként kiállt megtisztulás és közösség után. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. 51. Zsoltár, 11. vers. Töröld el minden bűnömet. Dávidnak nagy megtisztulásra volt szüksége. Ennek érdekében megteszi azt, amit Isten elfogad tőle. Nagyra értékelem tanácsát, mert nekem is folttisztításra van szükségem. Mindnyájan ilyen helyzetben vagyunk. Dávid is megtisztulást kívánt. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. 51. Zsoltár, 2. vers. A teremts szó itt ugyanaz, mint a Mózes 1. könyve 1. részének 1. versében. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A bará a semmiből történő teremtést írja le. Új szívre van szükségem, mondja Dávid. Teremts bennem új szívet. Más szóval, semmi sem volt Dávid szívében, amit Isten felhasználhatott. Nem megújítást és nem reformálást kért. Valami újat kért Istentől. Olykor halljuk ezt a meghívást. Add át Istennek a szíved. Hadd kérdezzem meg tőled, mit gondolsz? Istennek szüksége van a te régi, szennyes szívedre? Neki arra nincs szüksége. Isten nem kéri senkitől, hogy adja át neki a szívét. Ő akar nekünk új szívet adni. Ezt akarja velünk tenni. Teremts bennem tiszta szívet. Dávid ezt kérte Istentől, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Efézusi levél, 2. rész, 10. vers. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. 2. Korintusi levél, 5. rész, 17. vers. Engedjük, hogy Isten új szívet adjon nekünk. Dávidnak volt egy másik kérése is. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. 51. Zsoltár, 13. vers. Isten lelke száll Dávidra uralkodása kezdetén, és ezért lehetett Isten emberévé. Ma már egyetlen keresztény sem imádkozhatja el ezt az imádságot, mert ha bennünk lakozik Isten lelke, akkor ő sohasem hagy el minket. Megszomoríthatjuk Isten lelkét, megoldhatjuk őt, de sohasem távolíthatjuk el az életünkből. Ezt olvassuk az igében. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Efézusi levél, 4. rész, 30. vers. Ezért Isten egyik gyermeke sem veszti el Isten lelkét. De Isten szent lelkét megfojthatjuk az életünkben. És ez történt Dávid esetében is. Azt kéri, hogy Isten lelke folytassa munkáját az életében. Aztán ezt mondja. Vidámíts meg újra szabadításoddal. Támogass, hogy lelkem készséges legyen. 51. Zsoltár, 14. vers. Dávid nem vesztette el üdvösségét. Elvesztette üdvösségének örömét, és helyre akarta állítani Istennel való kapcsolatát. Rájött, amire a tékozló fiú is rájött, hogy egyáltalán nincs sok öröm a távoli országban, hanem csak az atya házában van igazi örvendezés. Ez bizonyos cél érdekében akarta, hogy taníthassam útaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. 51. Zsoltár, 13. és 15. vers. Ismét Istent akarta magasztalni. Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. 51. Zsoltár, 21. vers. Nem csak magasztalni akarta Istent, hanem kedves is akart lenni Isten előtt. Az Úr Jézus elment vacsorára egy farizeus otthonába. Egy asszony, aki megváltást nyert tőle, bement az utcáról, de Simon farizeus csak a múltját ismerte, és inkább átment az utca másik oldalára, mint hogy találkozzék vele az utcán. Annak a kornak a szokása szerint, amikor valakinek vendégei voltak, akkor bárkinek joga volt oda menni házához, és megállhatott és figyelhetett. Arra a helyre ment ez az asszony, ahol az Úr fél karjára könyökölt, mert akkoriban díványt használtak, és nem székeket, és megállt mögötte a lábánál sírva. Könnyeivel mosta meg Jézus lábait, és megkente őt olajjal. Simon, a vendégfogadó, bírálni kezdte. Hibát keresett benne. Az Úr keményen megdorgálta, amikor ezt mondta neki. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Lukács evangéliuma, 7. rész, 44. verstől a 47. versig. Azt gondoljuk, rendben van az életünk. Barátom, Isten nem moshatja le a bűntudatot, hanem azt mondja, hogy előtte bűnösök vagyunk. Egyedül csak úgy válthat meg minket, hogy fia meghal értünk. A világon a legnagyobb bűnösnek is erre van szüksége egyedül. Így nyertünk mi is megváltást. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Akinek meg sok bocsáttatik meg, az nagyon szeret. Mi a te szereteted mértéke? Attól függ, hogy mennyire becsülöd föl a bűneidet. Lehetséges-e, hogy nem vallod be bűneidet? Mikor sírtál utoljára a bűneid felett? Mikor kiáltottál fel Istenhez kudarcaid miatt? Hála legyen Istennek, hogy nála van bűnbocsánat. De nekünk is meg kell tennünk a magunk részét, és meg kell vallanunk előtte bűneinket. Az 52. Zsoltár egy 4 Zsoltárból álló sorozat első tagja, ami profétai képet ad nekünk, és ilyet sehol máshol nem kapunk az Antikrisztus eljöveteléről, a bűn emberéről, aki a világ diktátora lesz, és Izraelen uralkodik a nagy nyomorúság idején. Urunk utalt erre az olajfák hegyén mondott beszédében. Dániel próféta és Pál apostol is beszélt róla. E 4 Zsoltárból álló sorozat az oktatás nevet viseli. Mély lelki igazságokat adnak nekünk a jövővel kapcsolatban. Sok vad híresztelést mondanak manapság a profécia területén. Fanatizmus van az eszkatológia sok területén, amikor a jövő eseményeit próbálják ecsetelni, és olyat is mondanak, amit nem kellene. Az utolsó időkkel kapcsolatos aggodalom és bizonytalanság miatt sokan Isten igéjéhez fordulnak. A profétai konferenciák egyre gyakoribbak mindenfelé, amiket gyülekezetek vezetnek, ahol soha azelőtt még nem törődtek a proféciákkal. Sok előadó igyekszik szenzációval traktálni az embereket a profétai nyilatkozatok értelmezésében, amiket sehol nem találunk meg Isten igéjében. Itt most van 4 Zsoltár, mint csokor, és nekünk pontos útmutatást adnak a bűn emberével kapcsolatban. Ő az eljövendő Antikrisztus. Hadd emlékeztessen ez minket a Zsoltárok felirataira, amelyek ihletettek, és hozzátartoznak a Zsoltárhoz. Itt azt olvassuk, hogy a karmesternek, Dávid tanító költeménye abból az időből, amikor az edómi Doég Saulhoz ment, és jelentette neki, hogy Dávid Ahimelek házába érkezett. Más szóval, itt van egy ember, aki elárulta Dávidot. Dávidot üldözték, és sokan elárulták, akik pedig azt vallották, hogy a barátai. Meglátunk egyet közülük ebben a különös szakaszban. A dicsekvés az Antikrisztus jele. Mit dicsekszel gonoszságoddal, te nagy hős? Hiszen Isten szeretete mindig megmarad. 52. Zsoltár, 3. vers. Itt van egy ember, aki dicsekszik bűnével. Amikor Dávid vétkezett, akkor csöndben maradt, mert nagyon ránehezettek bűnei. Amikor a világiak vétkeznek, akkor szeretik a bűnt és dicsekednek vele. Az Antikrisztus egyik jele az, hogy elbizakodottan beszél bűnéről. Ez a nagy különbség Isten gyermeke és az ördög gyermeke között. Isten gyermeke vétkezhet, mint a világban élők, mert mindkettejüknek megvan a régi természetük. A különbség az, hogy Isten gyermeke nem dicsekszik a bűnével. Inkább szégyenében meghajtja fejét, gyűlöli önmagát, de a bűnös dicsekszik azzal, amit elkövetett, és a bűnembere, az Antikrisztus az ilyen embernek az előképe. Minden bűnös szereti őt éppen ezért, ahogy majd látjuk. Romlásomra törsz, te cselszövő. Nyelved olyan, mint az éles borotva. 52. Zsoltár, 4. vers. Isten egy rövid ideig megtűri a bűn emberét. 7 éven át az Antikrisztus nyelve gonoszságot áraszt. A rosszat szereted, nem a jót, a hazugságot, nem az igaz beszédet. Szella. 52. Zsoltár, 5. vers. Már mondták egyesek, hogy inkább hazudnak még akkor is, amikor könnyebb lenne megmondani az igazságot. Ez így lesz az Antikrisztussal is. Szeretsz bántó szavakat mondani, álnok a nyelved. 52. Zsoltár, 6. vers. Ez a Zsoltár 2 nevet ad a bűn emberének. Az 52. Zsoltár 3. versében azt olvastuk, hogy nagy hős. Ebben a versben a neve álnok nyelvű. Egyetlen szavát sem szabad elhinni. Ez az egyik vonása a bűn emberének. Össze is tört téged az Isten végleg, megragad, iránt sátradból, kitép gyökerestül az élők földjéből. Szela. 52. Zsoltár, 7. vers. Az össze is tör kifejezés azt jelenti, hogy leveri Isten. Az Antikrisztus világdiktátor lesz, akit senki nem tud megállítani, csak Isten. Amikor az Úr Jézus Krisztus visszatér a földre, akkor letöri a bűn emberét. Látják ezt az igazak és félnek, rajta meg nevetni fognak. 52. Zsoltár, 8. vers. Amikor Isten megítéli az Antikrisztust, amikor letöri őt és azokat, akiktől a föld népei féltek, akkor majd nevetik őt, és a világ mindenség gúny tárgyaivá válnak. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Őrizz engem a gonoszság útjától! Add, hogy Jézus Krisztus nyomába lépjek! Őt valljam példaképemnek! Őt kövessem az alázatban és a szelítségben! Hogy rólam is elmondhasd, amit ő róla! Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ámen.